Kumiklós történész, az Inforádió arénájának vendége. Egy kérdésem volna még Mihály Gorbacsovról. Azok után, hogy nem mondta meg azt, amit a Nyugat már a műzeivel világosan mért, miért maradt még jó ideig, indokolatlanul hosszúnak tűnő ideig népszerű és elfogadott?
Részben, mert a Nyugat ezt így akarta. A Gorbi kultusz azért ez egy mesterséges kultusz volt részben. A Nyugatnak jól jött Gorbacsov. A Nyugatnak jól jött, hogy a félig tehetetlen, agyalágyult Brezsnyev és társai után egy olyan ember kerül hatalomra, akivel úgy, ahogy, de ki lehet egyezni, sőt, bizonyos engedményeket is lehetne kicsikarni. Akkor még folyik az afganisztáni háború, ez nem semmi. Akkor még ezek a rozöreg emberek nagyon sokszor a világháború szélére sodorhatják az országokat. Gondoljunk arra, hogy Andropov alatt lelövik a koreai gépet, kik haltak meg ezen a gépen, kik pusztultak el. Gondoljunk arra, hogy milyen szemtelenül viselkedik a szovjet hírszerzés Nyugaton, hogy embereket rabolnak el. Az arab, az ír, a baszk, a nyugat-német terroristákkal állnak kapcsolatban. Ez idegesíti a Nyugatot. Régen ugyan tanácsadói, a magyar Tellerede, Richard Pipes, híres történész és mások hatására nagyon komoly gazdasági nyomásra sal kényszeríti padlóra a szovjet gazdaságot, a hadipart, de azért ezekkel az öreg emberekkel meggyűlt már Nyugatnak a baj. Egyszerűen tárgyalás képtelenek, nem is tudnak kommunikálni. Jelcinek például és Gorbacsovnak és akkor Rizskov miniszterelnöknek nem kell leírni azt, hogy jó napot kívánok, most föl kell állni. Brezsnyevnek ekkora betűkkel írják fel. Brezsnyev képes volt egyik szövetségesével a jemeni elnökkel való tárgyalást abba hagyni, holott annak már utazni kellett volna vissza, mert egy jéghogy kimérkőzés volt, és hát neki ott kellett hagyni ezt a tárgyalást, itt is, itt tovább. Na most Gorbacsov személyében egy dinamikus ember áll a Szovjetunió. Gorbacsov nagyon ügyesen észrevette, hogy odahaza is esetleg akkor lesz népszerű, ha a Nyugat elfogadja, és Nyugaton pedig neki engedmények árán, kedvesség árán, emberi vonások felmutatása árán nyomulni kell. Régen azért óvatos, és az nagyon jó, sikeres bemutatkozás a genfi találkozás után régen nem siet engedményekre. És akkor éppen a Csernobili katasztróf után két nappal egy új nagykövet érkezik Londonba, Leonid Zamyatin a neve, és azzal a feladattal érkezik, hogy Thatcher asszonyon keresztül, aki már jobban van Gorbacsovval, fölvegye Nyugattal a kapcsolatot, még inkább is rákényszerítse régen, hogy ő is tegyen engedményeket, és mit mond neki Thatcher, hogy a csernobili dologra valamilyen módon reagálni kell. És Gorbacsov nem reagálni, az előbb elnézést kérek, hát amikor folyik egy ilyen live, és fejből mondja az emberek a dátumokat, május 14-én, és nem 16-án hangzott el az a híres Gorbacsov beszéd a tévében, ahol össze-vissza hazudozott lényegében Gorbacsov, de a 14-en sem azonnali reagálás, ha úgy megnézzük, hogy április végén történik ez. Gorbacsovot elfogadja a szovjet lakosság is még mindig, de Csernobil után kifelé legalábbis nagyon népszerű Gorbacsov, befelé pedig nem olyan népszerű.
De bocsáss meg, miért fogadja el a szovjet lakosság? Az életszínvonal, amennyire én emlékszem, Gorbacsov hatalomra kerülése után nem kezd látványos emelkedésbe, nem is ezzel kampányol, perestroikával és glasnosztjal kampányol. A gazdaságra ennek sok hatása akkor úgy tűnik nem volt. Miért fogadják el még mindig? Azért, mert fiatal és nem ő a Brezsnyev.
Arról van szó, hogy a mérhetetlen hazudozás, az agymosás, a sztálini rendszer mesterséges életben tartása után érdekes lett a tévéműsor. A rádióban valódi hírek hangzanak el, megjelennek a korábban betiltott írók művei. A sztálini bűnökről, ha lassan is, a csernobili katasztrófa után nem annyira, de azért lehet beszélni. A cenzúra szigor egy kicsit enyhül, ez például kihat az értelmiségre. Most értelmiség, a szovjet értelmiség, ők is részben homoszovjetikusok, de olyan, amilyen, de azért lazítja egy kicsit a helyzetet, és hát mindig reménykedik az ember. Jön egy fiatal ember, egy új cár, egy új uralkodó, hát hogyha Brezsnyevet is megbuktatása után elfogadják egy darabig, és azt mondják, hogy mennyire energikus, mennyire más, mint az a Nyikita cár, aki a kukoricát rákényszeríti a lakosságra, és az emegy elviszi a családját, és ennek nincs személyi kultusza Brezsnyevnek. A végén már Brezsnyev marsal tele van kitüntetésekkel, már őt gyűlöli a lakosság. Gorbacsov akkor bőven nem gyűlöli meg. Ő még nem a Szovjetunió szétesésének az egyes számú bűnbakja, mint napjainkban is, akit még fizikailag inzultálják is az utcán, amikor már két vagy három ilyen eset volt. Most megtörténik ez a baleset, és rengeteg álhír is hírterjed, pánik keletkezik, a mezőgazdasági termékek iránt nagyon szkeptikus a lakosság, fejes salátát más nem is vesznek, azon kívül Ukrajnából a tilalmok ellenére érkezik az ukrán hús a moszkvai piacra, akinek csak van pénze, fusizó műhelyekbe itt-ott, vagy tud kutató intézetbe, tessék elképzelni, egy sugármérők is ilyen gépeket szereznek be az emberek. A például azzal járkálnak, és a piacokon állandóan a rendőrök mellett járnak ilyen biztosok, és nézik, megállnak ilyen kolbászokat áruló ukrán paraszt nénikék mellett, és nézik, és hát úgy fölmegy. A sugárfertőzés olyan erős, most rengeteg álhír is keletkezik, ez egy nagyon bonyolult helyzet, és őszre már, őszre, 1986 őszén a pánik egy kicsit alább hagy, de akkor már viszont Belorusszia területén, Ukrajna területének egy részén, sőt néhány nagyon fertőzött orosz kormányzóságban tényleg kiderül, hogy a terület nagyon fertőzött, és hamarosan még 100 000 embert telepítenek ki a baleset környékéről. Ezek az emberek azért viszik szintén tovább a híreket, és ilyen szovjet módon telepítik ki, hogy egyik pillanatra a másikra. Akkor már tényleg néhány óra nem számít, a némék nem viheti el a holmiát, aztán visszalopoznak, és micsoda talmi dolog, el kell neki költözni, és utána meg visszalopozik. És milyen érdekes, a Isten tényleg nem verbóttal, úgy látszik, ez egy hát ismert közmondás, de hát így van. Szerbicki áll az ukrajnai pártszervezet élén, ő volt az, aki engedélyezte a május 1-i felvonulást Kijevben és a környező városokban. És Gorbacsov kihasználja ezt, és Szerbickit leváltja, mivel Brezsnyev híve, és mivel ő nem akarta, hogy Gorbacsov legyen a párt első titkára, és Szerbicki akkor kipakol neki egy tanácskozást, és azt mondja, nézd Gorbacsov elvtárs, amikor én telefonáltam ezekben az órákban, te tudtad, hogy miről van szó, és nem vetted fel a telefont. Tehát te vagy a vétkes, te vagy a felelős. Ez egy, Gorbira ez nagyon-nagyon jellemző volt. Amikor sortűz volt Vilniusban, nem ő adta ki a parancsot. Nélkül nem lett volna sortűz, tudjuk most már tételesen, ő adta ki a parancsot, nem. Grúziában és a katonaság szétveri az asszonyok tüntetését, ott vannak a hullák, lányokat, gimnazista lányokat, ilyen lapátokkal verik szét az utászkatonák, az agyukat szétverték, stb. Ott fekszenek ezek a szerencsétlen lányok, Gorbacsov nem tudott az egészről. Amikor Örményországban baleset történik, szörnyű földrengés, Gorbacsov megszakítja ugyanaz útját az Egyesült Államokban, nem megy el meglátogatni Fidel Castro-t Kubában, de azért nem megy el azonnal, mert még mindig fontosabb neki tárgyalni az amerikai pénzügyi világ embereivel, és Rizskov miniszterelnököt elküldi. Amikor azt hazudja Andrzej Wajda, híres lengyel filmrendezőnek, akinek a szovjet NKVD tisztek megölték az apját Katinban, a lengyel tisztekkel, értelmiségiekkel együtt, és az megkérdezi egy audiencián Gorbacsovtól, mondja Gorbacsov elvtárs, hol vannak azok a dokumentumok, melyek bizonyítják, hogy ki a felelős a Katini mészárlása, Gorbacsov fogalma sincs, én nem látom ezeket a dokumentumokat, ott voltak elzárva, kérem szépen a háta mögött, a páncélszekrényben. Gorbacsov véleményem szerint nem akarom ezt eltúlozni, ő nekem nem egy fantom, és nekem nem egy démon, de ő egy notórius hazudozó volt. Pontosabban nem úgy volt az hazudozó, hogy öncélúan hazudozott, ő azt hitte, hogy ha lehazudja a csillagot az égről, ő még megteheti, mint az orwelli egyes szám, hogy ő prosperál, és majd mondjuk a Szerbicki, az ukrajnai első titkár, vagy mások, a kijevi pártitkár, netán a középgépipari miniszter, a középgépipari minisztérium, ez egy kódnév volt Magyarországon is, általában hadipart, Oroszországban részben a hadipot, részben az atombomba előállításához szükséges alkatrészeket fedő minisztérium, eleinte nem volt külön atomiparügyi minisztérium, nos, Gorbacsov elcsapja a minisztert, elcsapja a Szerbickit, ő maga úgymond sértetlen maradt, ami a politikát illeti.
Hírek, utána minden folytatjuk, a Kun Miklós történész, az Aréna vendége.